103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hétfőn a Szent Atya külön audiencián fogadta az Európai Parlamenten belül működő interkulturális és vallásközi párbeszéd munkacsoport tagjait. 14. Leó pápa beszédében hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a keresztény meggyőződésű politikusok úgy mozdítsák elő a párbeszédet, hogy miközben elismerik a vallási dimenzió értékét, őrizzék meg a különbségtételt a politikai szférával szemben, a kettő szétválasztása és összekeverése nélkül, és hiteles tanúként említette Robert Schuman, Konrad Adenauer és Alcide de Gasperi alakját. 10 éve született Ferenc pápa Laudato Si enciklikája. Az évfordulón reményt ébreszteni a klímaigazságosságért címmel nemzetközi konferenciát tartanak Castel Gandolfóban október 1 és 3-a között. A nyitónapon 14. Leó pápa is felszólal. Az eseményre több mint 400 vallási vezető, klímaszakértő érkezik a civil társadalom és különböző intézmények képviselőivel a világ minden tájáról. Orbán Viktor is reagált arra, hogy a lengyel miniszterelnök a Varsói Biztonsági Fórumon felszólalásában arra figyelmeztetett, hogy Európának fel kell hagyni az Egyesült Államokra való támaszkodással, és saját erejéből kell szembenézni a háborúval. Fel kell ismernünk, hogy ez a mi háborunk, jelentette ki Donald Tusk. A magyar kormányfő az exközösségi portálon kommentálta a lengyel miniszterelnök szavait. Lehet, hogy ön úgy gondolja, hogy háborúban áll Oroszországgal, de Magyarország nem, és az Európai Unió sem. Ön veszélyes játékot játszik több millió európai életével és biztonságával, ez nagyon rossz, fogalmazott Orbán Viktor. Az Oroszország által annektált Krím-félszigeten hajtott végre támadást Ukrajna. Az ukrán különleges műveleti erők egységei megsemmisítettek egy nagyértékű orosz légvédelmi létesítményt, az S-400-as légvédelmi rakétarendszer egyik radarállomását, közölték. Jóvátételi kölcsönnyújtását javasolja Ukrajnának az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen elmondása szerint a kölcsön, amelynek egy részét európai védelmi beszerzésekre fordítanák, az európai bankokban tárolt, lefoglalt orosz vagyoneszközökön alapulna. Az EU megállapodott Ukrajnával, hogy összesen 2 milliárd eurót költ drónokra. Ez lehetővé teszi Kijev számára, hogy növelje és kihasználja teljes harci kapacitását, úgy, hogy közben az Európai Unió is profitál a technológiából, olvasható az indoklásban. Benjamin Netanyahu elfogadja Donald Trump közel-keleti béketervét. Az izraeli miniszterelnök az ex-közösségi portálon határozottan kijelentette, hogy a hadsereg ennek megfelelően a gázai övezetben marad. Előzőleg Washingtonban tárgyalt az amerikai elnökkel a tervről, amelynek értelmében viszont az izraeli hadseregnek számos feltétel teljesülése után végleg ki kell vonulnia a gázai övezetből. Trump később közölte, a Hamász-Palesztin terrorszervezetnek 3-4 napja van arra, hogy elfogadja a gázai konfliktus lezárására irányuló béketervet. Ha nem, akkor nagyon szomorú lesz a vége, fogalmazott. 54 milliárd forintos beruházással a világ második legnagyobb legógyára jött létre most arra Nyíregyházán, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a megnyitón. Hozzátéve, hogy ez a vállalat egyetlen olyan üzeme Európában, amelyben a termelés minden folyamata jelen van. A fejlesztést a kormány 4 milliárd 300 millió forinttal támogatta, ezzel hozzájárulva 300 új munkahely létrehozásához, ismertette Szijjártó Péter. 10 millió 800 ezer euró, azaz 4 milliárd 200 millió forintnak megfelelő összegű támogatáshoz jut Magyarország a tavaszi fagykárban érintett termelők megsegítésére az Európai Uniótól, jelentette be az agrárminiszter. Minden olyan szőlő és gyümölcs termelő, akinek 30%-os hozamcsökkenést meghaladó igazolt kára van, jogosult lesz erre a támogatásra, mégpedig a kárenyhítési juttatáson felül, ismertette Nagy István. Megerősítette és bővítette együttműködését a Debreceni Egyetem és a BMW. Szilvási Zoltán rektor elmondta, munkakultúrában és gondolkodásban sokat tanul az egyetem a gyártól. Hans-Péter Kemszer, a BMW Manufacturing Hungary Kft. Ügyvezetője kifejtette, a cégnél a fenntarthatóság alapelv, a vállalat teljes mértékben a megújuló energiára támaszkodik. 500 ezer négyzetméternyi napelem már most is az energiaszükséglet negyed részét biztosítja, 130 hektárnyi rétet alakítanak ki juhok és méhek számára, továbbá fák ültetését is tervezik. A német-magyar kapcsolatokban a hangsúlyt az együttműködésre és azokra a témákra kell helyezni, amelyekben egyetértés van, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter az idei magyar-német barométer eredményeit bemutató rendezvényen. Gulyás Gergely felszólalása mellett elhangzott, a Nézőpont intézet szerint a németek 43%-a, még a magyarok 66%-a van jó véleménnyel a másik nemzetről, és mindkét nép szeretné tovább mélyíteni a két ország közötti kapcsolatokat. Végül az időjárásról. A folytatásban derült lesz az ég gomoly felhőkkel, szorványosan zápor, jégdarazápor, esetleg zivatar is előfordulhat, sokfelé lesz erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 3-4, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Broadcastingnak hívták, s nagyon sok pénzbe került. Mikor az első speaker izgatottan a mikrofonhoz ült, érces hangja felszárnyalt és messzire repült, és egy hallgatóban megszólalt, a próba sikerült. S a gyáli úton állt egy csukott bútorszállító, és ott volt 23-ban az első stúdió, és műsorgyaránt akkoriban az is megfelelt, ha Marcal János segédtiszt egy nótát énekel. Szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió. Négyben feljegyezhették, hogy az állatkertből sugározta az első koncertjét. S a lemezgyártók átkozták a konkurenciát, mely profit nélkül árulta a kék rapszódiát. A közellakó amatőrök tisztán hallották, mikor a csepeli adó 25-ben jó reggel kívánt. A magasba szöktek mindenféle furcsa antennák, és egy ügyes diák detektoros vevőt fabrikál. Szól a rádió, szól a rádió, szól a korban már megtanultam minden bemondó. Tilos rögtönözni, a leírt szöveg felolvasandó. Bár Schlopfelzát és Pilotás Lilit kevesen ismerték, azt tudtam minden hallgató, hogy a hangjuk milyen szép. S a gyermekek a dobozban a bácsit keresték, s a nagymamák a politúriát szépre vixelték. A vevőtől az adót veszették, és fizetni kellett egyformán a jó és rossz hírét. Szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió. A sztereóban fogható, és ebben az a jó, hogy a két oldalról egy időben más-más hallható. A nagy zenekar hangzásában éppen az a szép, a középen ülsz és jól figyelsz, már teljesebb a kép. S néha zavar minket, néha képek zavarják, már zsebre vágjuk, s a rosszul figyelsz, ő is zsebre vág. Szép időben minden fogható, és a programban a régi dal is újra hallható. Szól a rádió,
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Kuba, a múlt által foggyul ejtett ország címmel tartott konferenciát a Rubikon intézet. Több előadást tartott Háner Péter főigazgató. Vele beszélgetünk. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Kuba függetlenségének elérése egy hosszú, véres harcokkal tarkított folyamat volt, amelyben kulcs szerepet játszott az Amerikai Egyesült Államok beavatkozása.
Igen, 1898-ban az úgynevezett amerikai-spanyol háborúban, már ezzel az elnevezéssel is kizárták Kuba háborúból, ennek köszönhette a függetlenségét Kuba. Hosszú harcok után 19. században több kisebb-nagyobb háború zajlott le, de végül is csak a nagyhatalom beavatkozásával sikerült biztosítani az ország függetlenségét.
Beszéljünk a függetlenség utáni helyzetről. Az Egyesült Államok gazdasági és politikai befolyása továbbra is erős maradt.
Rendkívül erős volt, hát egy világ egyik vezető nagyhatalma volt a közelében, ahogy szokták mondani a kubaiak, nem is a kubaiak, ezt még egyik mexikói diktátor, Diaz mondta Mexikóra, hogy szegény Mexikó milyen messze van Istentől, és milyen közel az Egyesült Államokhoz, ezt nagyon sokan kisajátították, és Kubával kapcsolatban is emlegették. A 19. század végi, 20. század elejé Egyesült Államok beli lakosság valahogy meg volt győződve arról, hogy a kubaiak képtelenek az önkormányzatra. Bevallom, hogy azért volt némi okuk, az erőszak az nagyon is helyszévé vált a kubai politikai életnek, úgyhogy amikor Kuba függetlenné vált, akkor rájuk kényszerítettek az alkotmányozó gyűlése egy plattféle kiegészítést, egy szenátor terjesztette elő, amely jogot ad az Egyesült Államoknak, hogy beavatkozzon Kuba külügyeibe. A 30-as évekig Franklin Delano Roosevelt kormányzatáig háromszor avatkoztak be katonai erővel a szigeten, és ezzel mélységes ellenszenvet keltettek az Egyesült Államok iránt. A sajátos kubai nacionalizmus, az a Yankee imperializmus elleni szervezkedés lett a formája, és hát egészen ez szinte megszállottan meghatározta a kubai önazonosságot.
Tehát maradva még a függetlenség utáni helyzetről, és majd visszatérünk a forradalmi terrorra, a kubai forradalmi terrorra. A hidegháború idején Kuba a Szovjetunió szövetségesévé vált, ami tovább mélyítette a szakadékot az Egyesült Államokkal.
Hát nehéz elképzelni, hogy hogy is alakulhatott volna másként, ha néhány száz kilométerre Egyesült Államok partjaitól létrejön egy olyan politikai rendszer, amely kisajátítja a magántulajdont, egy pártrendszert hoz létre, fokozatosan erősödött a konfliktus, és oda vezetett, hogy végül is a Egyesült Államok embargó alá vette Kubát, Kuba pedig a másik nagy hatalomhoz fordult, akihez fordulhatott, a Szovjetunióhoz. Történészek máig vitáznak azon, hogy alakulhatott-e volna másképpen, ki volt azért a felelős, az Egyesült Államok imperialista törekvései, ugye szokás mondani, hát idézőjelben mondom az imperialistát, vagy az, hogy Castro kezdettől marxista, leninista terveket szövögetett, azt hiszem, hogy kölcsönös a felelősség. Mindenesetre azért Fidel Castro már fiatal korában, amikor börtönben ült a munkád alaktanya elleni támadás miatt, akkor a francia forradalom történeteket olvasva azt állapította meg, hogy Kubának sok Robespierre van szüksége. Tehát megvolt a szándéka, hogy egy szélső baloldali diktatórikus rendszert hozzanak létre, ami természetesen ellenséges volt az Egyesült Államokkal.
Térjünk vissza a 18. század végére, mégpedig 1898-ban került Kuba amerikai megszállás alá a spanyol, mint már említettük, a spanyol-amerikai háború után. Ugyan 1902-től volt hivatalosan független, azonban a 20. század első felében turbulens politikai viszonyok jellemezték.
Hát különböző féldiktatúrák, egész diktatúrák követték egymást, az erőszak a politikai élet mindennapos belejárójává vált. megesett, hogy a munkásszervezetek vezetői teendők szó szerint a cápák elé dobták, és 1951-ben rádiós személyiség azzal tiltakozott egy diktátor ellen, hogy egyenes adásba követett el öngyilkosságot, ami eléggé egyedi a rádiózás történetében. De hozzá kell tenni, hogy Kuba azért nem tartozott a legszegényebb országok közé Latin Amerikának. Talán két ország állt gazdaságilag jobban, föl nem sorolom most, hogy melyik, de Kuba volt a legtöbb televízió, Kuba átvette az amerikai kultúra különböző elemeit, és hát egy üdülő paradicsommá vált. Nagyon érdekes történetű volt, éppen Kuba azt az utat járta, amelyet korábban Florida, valamivel később Hawaii, hogyha a történelemben nem számítana az egyén, csak a hosszú távú gazdasági társadalmi folyamatok, akkor úgy is alakulhatott volna a története, hogy előbb-utóbb az Egyesült Államok 51. tagállamává válik, mint Hawaii, Alaszka, vagy az előző században Florida, és ma a kubai fiatalok járhatnának a Harvardra, és egészen más lenne a történelmük.
Merész, ám teljes kudarcot való akcióval vette kezdetét a kubai forradalom Batista diktatúrájával kapcsolatosan. Ki is volt Batista?
Batista egy őrmester volt, aki nagyon ügyesen az 1930-es évektől fokozatosan megszerezte a hatalmat, jó viszonyt épített ki az Egyesült Államokkal, szövetséges volt a második világháborúban, bázisokat engedett át a számára, együttműködött vele, és sikerült meggyőzni az amerikai kormányokat, hogy ő rendet tud tartani Kubába. Politikai foglyokat maximum 500-ra becsülik egész Batista 40-es, 50-es évekbeli kormányzata idején, ami azt hiszem, hogy a 20. században viszonylag csekély.
1953. július 26-án támadta meg Mozgalom nevű forradalmi szervezetének 135 tagjával Kuba városában található Moncada laktanyát a fiatal Fidel Castro. Tulajdonképpen, mint ahogy az előbb említettük, az esemény a kubai forradalom kezdetét jelölő.
Ezt nem nevezhetjük forradalomnak, inkább egy elvetélt felkelési kísérletnek, nagyon gyorsan felszámolták ezt a támadást. Fidel Castro zsenge gyermekkorától arra készült, hogy forradalmat robbantson ki Kubába, és amikor apja egy olyan ültetvényes meghalotta a Moncada elleni támadást, akkor az dörmögte, hogy nem is tudom miért, de olyan érzésem van, hogy ennek a Fidel gyereknek köze van ehhez az eseményhez. Ez július 26-a volt, és ettől kezdve átkeresztelte a mozgalmát, és július 26-a mozgalomra Fidel Castro. Batista elkövette azt a, hogy mondjam, hibát, hogy a felkelését bebörtönzött Fidel Castro-nak néhány év múlva kegyelmet adott.
15 évet kapott Fidel Castro.
Igen, ebből csak néhány évet kellett leülnie. Ott ismerkedett meg állítólag a marxizmussal a börtönben, állítólag nem tudom, több száz kötetes könyvtára volt, és előadásokat tartott a börtönben más foglyoknak, tehát ez nem a kommunista diktatúra börtönéhez hasonlító rendszer volt akkoriba, és Batista úgy látszik nem vette komolyan ezt a fenyegetést, elengedte őt, és ez azt jelentette, hogy Fidel Castro Mexikóban nagyon komoly szervezkedésbe kezdett.
Ezt megelőzően július 26-ára vonatkozólag valójában akkor ez egy gerilla háború volt, vagy akkor kezdődő gerilla háború volt?
Hát szeretett volna gerilla háborút kiabantani már akkor 53-ban, de egy nap alatt levelték a fölkelési kísérletét, rengeteg harcostársa halt meg, őt pedig bebörtönözték, és több órás védőbeszédet tartott saját maga mellett, fantasztikus propaganda tevékenységet fejtett ki, de ezt nem nevezhetjük a forradalom kezdetének.
A védőbeszédjében említette Castro, a történelem majd felment engem.
Igen, ez minden diktátor és a legkülönbözőbb zsarnokok és politikusok, kisebb-nagyobb vezérek nagyon szívesen hivatkoznak a történelem, az majd utólag igazolni fogja őket.
Hatalmas elégedetlenség volt azokban az években. Ennek volt köszönhető, hogy harci sikereket értek el a kormányerők ellen? Castro csapatai?
Nehéz kérdés, mert Kubában volt a legtöbb televízió Latin Amerikában. Inkább azt mondhatjuk, hogy azáltal, hogy az Egyesült Államok rengeteg vállalkozója befektetett az országba. Különböző szigetek jöttek létre amerikai vállalatok körül, sajátos lakótelepekkel, iskolákkal, egészségügyi ellátással. Kiéleződött a társadalmi ellentét az amerikai életszínvonal és a legszegényebb kubai lakosság az ültetvényeken, a cukai ültetvényeken dolgozó nincs teremparasság között. Társadalmi ellentétek mindenhol voltak, ezek automatikusan nem robbantanak ki forradalmat, mindig szükség van ahhoz, hogy valaki ki akarja robbantani azt a bizonyos forradalmat. Talán még nagyobb szükség van arra, hogy létrejön egy hatalmi vákum. Ezt hatalmi vákumot Batista biztosította, amikor 1959-58 végén, 59 elején lemondott, ott hagyta Kubát egy állítólag több bőrnyi pénzzel, és feladta a hatalmat, feladta terveit, ezzel megnyílt az út a felkelők előtt a Havana felé.
Nagyon sok kubai emigrált az Amerika Egyesült Államokba.
Forradalom győzelme után igen, általában minden tizedik kubai emigrált, valószínűleg ez is megkönnyítette a rendszer konszolidálását, hogy akinek nem tetszett, annak volt egy lehetőség a távozása.
Említette, hogy korábban Kuba nem volt egy szegény ország. De valójában mégis nagyon sokat beszélgetünk a gazdasági problémákról az 50-es évek elején, vagy még korábbról. Ez is hozzájárul Castro győzelméhez.
Egy sajátos Amerika ellenes nacionalizmus, egy Amerika ellenes radikalizmus alakult ki, minden rosszért az Egyesült Államokat okolták, általános bűnbakká vált, valóban paternalista, olykor rasszista politikát folytatott Kubával szembe, az amerikaiak a féle üdülőparadicsomnak tekintették Kubát, úgy kezelték, főleg a SZESZT tilalom idején vált Kuba az amerikai vakációzók, szórakozók kicsapongása kész nyaraló paradicsomává, egy üdülő paradicsomá van, maffia is betette a kezét, és jó kapcsolatokat hozott létre Batistával, aki a Keresztapa című film sorozat második részét látta, az nagyon jó képet alkothat erről magának.
Említette, hogy tanulmányozta Fidel Castro a francia forradalom történetét. Ön a francia forradalom komoly szakértője. Mennyiben hasonlított egymásra a két forradalom? Azt említette Castro, jobb túl messze menni, mint nem eléggé messzire. Kubának több Robespierre van szüksége.
Semmibe sem hasonlított el. Hogy egy amerikai történész megállapította, a francia forradalom volt az utolsó ártatlan forradalom, abban az értelemben, hogy nem forradalmárok hozták létre, mert ilyen foglalkozás még akkor nem létezett. Különböző politikai, társadalmi, gazdasági, meteorológiai tényezők miatt robbant ki 1789-ben. A kubai forradalmat viszont tudatosan felkészült forradalmárok csapata robbantotta ki, és hát egy több éves gerilla háború előzte meg, amely fölőrölte a kormány ellenállását, és végül is kapitulációra bírta. Ez egészen más folyamat.
Castro, miután hatalomra került, rendszerét egyre inkább a kommunista diktatúra irányába vette.
Igen, azt szokták mondani, hogy fél év kellett hozzá, hogy a felszabadítóból diktátor váljon. Először választásokat ígért, majd ezeket elhalasztotta, mikor újra megkérdezték tőle, újra meg újra, hogy mikor lesznek választások, különböző időpontokat tűzött ki, végén ilyeneket mondott, nem lenne fair dolog választásokat rendezni, hiszen a nép mellettem van. Választásokat máig nem rendeztek Kubában. Nagyon gyorsan létrehozta egy éven belül a kommunista pártot, és a többi pártot betiltotta, felhatalmazási törvényt fogadtatott el a kubai törvényhozással, amely hát elnöki rendelettel bármit szabályozhatott, nagyon sokan ezt a hitleri 33-as felhatalmazási törvényhez hasonlították, és ismétlem, amíg Batista alatt maximum 500 politikai fogoly volt, ez Castro Kubájában meghaladta a 40 ezeret az első években.
Egyes történészek szerint a kubai forradalmat kezdetben populista forradalomnak is lehet nevezni.
Nehéz meghatározni, mi is a populizmus. Természetesen minden forradalom azt hangoztatja, hogy a néptömegek érdekében robban ki, azt hangoztatja, hogy a néptömegek támogatásába részesül, sokat emlegetik a népet, a szegényeket, a társadalom alsó rétegét, ilyen értelemben minden forradalom populistának tekinthető. Populizmus, ez egy nehéz fogalom, ez talán a demokrácia túlhajtásának szokták nevezni, egyáltalában nem, inkább populizmus az a nagyobb tömegek bekapcsolódását jelenti a politikai folyamatokba, elitellenességet, ez megvolt tulajdonképpen, inkább a diktatúra kifejezést használnám.
Milyen külpolitikát folytatott Fidel Castro, hiszen tudjuk, hogy a Szovjetunió mellé állt, illetve USA és Kuba közötti kapcsolatok meg folyamatosan romlottak.
60-as, 70-es években a kubai rendszer különböző latin-amerikai szélső baloldali forradalmár felkelő csoportokat támogatott, és ilyen értelemben nagy szerepe volt abban, hogy ellenhatásképpen mindenhol megerősödjenek a jobboldali katonai diktatúrák. Jól tudjuk, hogy még Angolában is éveken át harcoltak a kubaiak, és ezt Fidel Castro és Che Guevara és más vezetők természetesnek tekintették, hogy ők segítik más népek felszabadító küzdelmét. Nem fogták fel azt, hogy az ő helyzetük teljesen egyedi. Nagyon nagy szerencséjük volt, 82-en ültek fel a hajóra, amely partra szállt Kubában, 53-ban, ha jól emlékszem, és ez a szűk csoport, amelyből állítólag csak 12-en tudtak kasztóval végül is a szárazföldig eljutni, ez valószínűleg a 12 apostolra utal ez a legenda. Ez a kis csoport különböző más városi gerilla mozgalmakkal, más forradalmi csoportokkal való együttműködés során néhány év alatt meg tudta szerezni a hatalmat. Ebből azt a következtetést vonták le, amit Guevara sokszor hangoztatott, hogy elég egy maroknyi forradalmár, néhány önfeláldozó harcos ott a dzsungelbe, majd a nép melléjük áll, és megdöntenek mindenféle hatalmat. Hát ez nem így van.
Meg kell említeni a disznóöböli inváziót, igen, amely 24 órán belül teljesen összeomlott.
Kennedyt okolták ezért. Kennedy 1961. januárjában lett az Egyesült Államok elnöke. Ezt a Kuba elleni támadást, amelyet hát kubai emigránsok hajtottak végre amerikai fegyverekkel, amerikai szakértőkkel, ezt még az előző Eisenhower kormányzat készítette elő. Kennedy elfogadta, de amikor úgy tűnt, hogy az akció nehézségekbe ütközik, akkor nem engedélyezte, hogy az amerikai légierő és hadsereg teljes erőbevetéssel támogassa a partraszállókat, és ez az egész vállalkozást halálra ítélte. Arra volt jó, hogy Castro most valamennyi ellenfelét letartóztathat, állítólag Che Guevara egyszer meg is köszönte valamelyik amerikai államtitkár helyettesnek, vagy hát amerikai politikusnak, hogy a disznóöbölbeli partraszállást támogatták, mert ezzel megszilárdították a kasztóista rendszert.
Vajon a világ miként fogadta a kubai rakétaválságot, hiszen az atomháború szélére sodrodott maga az egész világ?
Ruscsov, szovjet főtitkár úgy érezte, hogy Kennedy egy életlen személyiség, akivel bármit meg lehet csinálni, a bécsi találkozójuk után úgy nyilatkozott, hogy ő be akar dobni egy sündisznót Uncle Sam nadrágjába, vagyis Egyesült Államokat jelképező szimbolikus személyiség öltözékébe, és atomtölteteket is szállítani képes rakétákat telepítettek Kubába. 1963 őszén fedezte ezt föl egy amerikai kémrepülő, hatalmas válság bontakozott ki a világ, úgy érzi, hogy atomháború szélére sodródott. Ez valószínűleg nem volt így, mert egyik vezető szándékaiban sem találhatjuk meg az atomháború tervét. Tehát nem akartak atomháborút a vezetők. Mindenesetre tölt meg olyan háború a történelemben, amit senki sem akart, és lépésről lépésre jutottak odáig. Mind Kennedy, mind Ruscsov a maga módján tudta, hogy hol van a határ, tudta, hogy meddig kell határozottan fellépni az amerikai kormányzat, és Ruscsov belátta, hogy vissza kell lépnie. Embargó alá vonták a szigetet, és a Kuba felé tartó szovjet hajók egyszer csak megálltak és visszafordultak, és akkor az amerikai külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy farkasszemet néztünk, és a másik fél éppen pislantott egyet. Tehát végül is lemondtak a háborúról. Ez megint csak rendkívül megerősítette Kubába a rendszer legitimitását, lám milyen jelentős fenyegetést tudnak ők képviselni az Egyesült Államok irányába, viszont Castro és Che Guevara rettetesen fel volt háborodva, hogy végülis az ő megkérdezésük nélkül vonták vissza az atomrakétákat Kubából, és Che Guevara többször hangoztatta, hogy rajta múlott volna, ő kilőtték volna az atomrakétákat New York felé. Hát ennyit a humánus meggyőződésével.
Che Guevaráról annyit, hogy a forradalom exportja is megtörtént, és hát ez az ő személyiségével kezdődött, végződött.
Che Guevara volt a típusa annak a közismert forradalmár típusnak, aki szép és fiatal, és ezért a világ rendkívül elnéző vele. A nagy francia forradalom a Saint-Just volt ilyen, a Robespierre ifjú barátja, aki szép volt és fiatal, és a halál alkangyalának nevezték. Ezek a fiatal emberek néha meggyőzik magukat arról, hogy ők rendelkezhetnek mások élete sorsa felett, mert ők tudják a jobb jövő felé vezető utat, és ezért nekik szinte minden szabad. Guevara is ilyen volt, argentin módos polgári családból származott, orvosi tanulmányokat végzett, ha nem is fejezte be teljesen ezeket. Latin-amerikai utazásai során úgy érezte, hogy az igazi veszedelem egész Latin-Amerikára nézve az Egyesült Államok gazdasági hatalma, úgy döntött, hogy ez ellen fog harcolni egész életébe. Castroban megtalálta azt a személyiséget Mexikóban, aki még nála is jobban gyűlölte az Egyesült Államokat, és képes volt megszervezni egy fölkelést, amelyről Che Guevara mindig is álmodozott.
De volt olyan időszak, amikor Castro bebörtönöztette.
Hát nem börtönöztette be Guevarát, hanem inkább egy villába helyeztette, hogy egy kicsit pihenje ki magát. Guevara hajlamos volt a túlzásokra, idealista forradalmár volt, amit összetudott egyeztetni az, hogy részt vett személyesen kivégzésekbe. Több száz fő kivégzése fűződik a nevéhez még Kubában is, a forradalom első hónapjaiba. Később egy elég ijesztő levelében saját apjával közölte, vagy még előbb közölte a dzsungelharcok során, hogy papa, fölismertem, hogy szeretek ölni. Egy félelmetes személyiség volt. Aki meg volt győződve arról, hogy a világon mindenhol harcolni kell, és harcolni lehet az Egyesült Államok, idézőjelben mondom, imperialista terjeszkedése ellen, hatalma ellen. Nagyon jellemző rá nézve, hogy még a Szovjetunió se volt a számára eléggé forradalmi állam, mert felháborodva között ott a munkások pénzért dolgoznak, és prémiumot kapnak, hogyha jól dolgoznak, és ez nem, hát a forradalomért kell dolgozni és tevékenykedni. Neki inkább Mao Kínája, a kulturális forradalom idején működő rettenetes kínai rendszer volt az ideája, annyira, hogy egyik kislányát is kis Maónak becézte. Olyan megjegyzéseket tett nyilvános fórumokon, amelyben elítélte a Szovjetunió egyes gesztusait, amely nem lépett fel elég keményen a harmadik világbeli forradalmi mozgalmak támogatására, ami roppant kínos volt Fidel Castro számára, mert hát szovjet támogatásból tartotta fent a rendszerét. Így került sor egy olyan akcióra, amikor Che Guevarát egy kicsit egy villába elhelyezték, hogy nyugodjon meg és ne foglalkozzon külügyekkel, és ekkor szánta el magát arra, hogy inkább külföldön mozdítja elő a forradalom ügyét.
Kivégzése halála után nemzeti hőssé vált Kubában. Ebben szerepe volt Castrónak is.
Természetesen a halott Guevarát már fel tudta használni kitűnően. Guevara azon forradalmára közé tartozott, akik az új ember kialakításába reménykedtek. Ez tulajdonképpen a forradalmak örök törekvése, már Oliver Cromwell úgy fogalmazott, hogy szeretné, hogyha mindenki Krisztus kiválasztottja lehetne. Ez még egy vallásos jámbóhaj volt, de Robespierre már beszélt, hogy egy új nép létrehozása a feladata, és hát a kommunista mozgalmak is új meg újra az új ember típus kialakítását tűzték ki célul. Amikor Guevara a kubai pénzügyek irányítója lett a Nemzeti Bank elnökeként, akkor egy 32 szintes, gondolom talajba is hülyeztett szintekről van szó, 32 szintes Nemzeti Bank építését tervezték el, és ő sokalta a liftek számát, mert hogyha ő az aszfájával tud lépcsőn járni, akkor más is tud. Építész közölte vele, hogy hát azért ez nagyon-nagyon sok 30-valahány emelet. Rendben van, mondta Guevara, akkor a mellékhelyiségek számát kell csökkenteni. Építész közölte vele, hogy a forradalom után is az emberek ugyanannyit járnak mellékhelyiségben, mint a forradalom előtt, mire Guevara válasz úgy hangzott, hogy az új típusú ember nem. Ő tud áldozatokat hozni. Hát erre mondhatjuk, hogy kicsit sokat követelt az új típusú embertől.
A történelmi tényeket követve, és ezzel zárjuk a beszélgetésünket, a kubai rendszer Fidel Castro halála után sem omlott össze.
Kubai rendszer egy nagyon különös, hosszú életű forradalmi képződmény. Hát az bizonyítja, hogy mennyit számít a 20.-21. század történelme is egy egyéniség szerepe. François Fourier francia történész fogalmazott úgy egyszer, hogy éppen a 20. században terjedt el az a nézet, mind a marxisták, mind a francia új történetírás körében, mind Brodel követői körében, hogy az egyéne nem számít, csak a tömegek, csak a kultúra, csak a gazdaság, csak a nagy társadalmi mozgások. Épp a 20. században, amelyet el sem tudunk képzelni egy Lenin, egy Hitler, egy Sztálin vagy egy Fidel Castro nélkül. Rengeteget számít az egyéniség. Fidel Castro volt az, aki új utakra térítette Kubát, és Kuba máig nem tudott letérni erről az útra.
Kedves hallgatóink, Háner Péterrel, a Rubikon Intézet főigazgatójával beszélgettünk. A technikai munkatárs Bójás János nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották. Hogy van.
Szabad leszek, és már semmi nem ér el, amihez nincs közöm. Vidékre költözöm, a kertem öltözöm. Szabad leszek, és már semmi nem ér el, amihez nincs közöm. Kinn az ajtón a te neved van, már nem lakom itt. És a néhány dolog nehezebb lesz, hogy kérj meg valakit. Nekem címem sincs, csak egy postafió, oda küldhetsz minden odavalót. Ez a jó, ez az út, ami járható. Vidékre költözöm, a kertem öntözöm. Szabad leszek, és már semmi nem ér el, amihez nincs közöm. Vidékre költözöm, a kertem öntözöm. Szabad leszek, és már nem is érdekel, amihez nincs közöm.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a Szent Miséről, a Szent Mise elején levő bűnbánattartásról. Azzal fejeztük be az elmúlt alkalommal, hogy egy kicsit megállunk és megnézzük, hogy vajon mit lehet tenni abban a nagyon piciny szünetben, amely a bűnbánatra való felszólítás, hogy vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, következik. Nyilvánvalóan ez az idő sok mindenre nem elég. Meg kell vallani, hogy az első keresztényeknél ez a momentum sokkal fontosabb volt, és sokkal hosszabb ideig tartott. A második században a Didaché, a 12 apostol tanítása című ókeresztény irat azt írja a hívek számára, hogy amikor az Úr napján összegyűltök, törjétek meg a kenyeret, és adjatok hálát, Előtte tegyetek bűnvallomást, hogy tiszta legyen áldozatotok. Vagyis valljátok meg a Szentmisén a bűneiteket egymásnak. Nyilvánvalóan erre a mai korban nem lehet az idő rövidsége miatt, meg egyáltalán az emberi kapcsolatok átalakulása miatt nem lehet ezt a maga teljességében megtenni. Éppen ezért jól ki kell használnunk ezt az időt. Tarjányi professzor úr a Mise Kalausz című könyvében ezzel kapcsolatban fölhozza példaként a farizeus és a vámos imáját Szent Lukács evangéliumának 18. fejezetéből. Ugye emlékszünk rá, két ember megy föl imádkozni. Az egyik azt kell mondani, hogy tulajdonképpen objektíve jó ember a farizeus. Ő hálát ad az Istennek. Hálát ad azért, hogy megtartja a törvényt, hogy többet imádkozik, bőtöl, adót fizet, hogy ő nem olyan házasságtörő, rabló, gyilkos, mint ott hátul az a vámos. Szóval erkölcsileg valóban magasabban áll, mint a hátul imádkozó vámos. Mégis nagy baj van. Emberrel hasonlítja magát, és nem Istenhez viszonyít. Éppen ezért dicsekszik, és nem bűnbánatot tart. Mennyivel másabb a vámos, aki előre sem mer menni, aki hátul áll meg, aki a szemét sem meri fölemelni, és a mellét veri. Nem dicsekszik ő semmivel, nem hasonlít ő senkihez semmit, csak az Úrhoz, és az Úr előtt tudja, hogy ő bűnös. Ezért veri a mellét, és mondja, Istenem, irgalmaz nekem bűnösnek. És emlékszünk Jézusnak a szavára, aki azt mondja, hogy ez az ember, ez a vámos megtisztultan, lélekben, megerősödve tért haza, ellentétben a farizeussal. Mire akar mutatni Jézus? Már említettem újra és újra azt, hogy amikor viszonyítunk, akkor ne egymáshoz viszonyítsunk. Ott ül előttem az az ember, aki a munkahelyén tolvaj, aki csalja a feleségét, aki és másokhoz viszonyítunk. Nem. Jézus azt kéri, hogy bűnös voltunkat ismerjük el. Van is ilyen megfogalmazása a bűnbánatra való fölhívásnak, hogy ismerjük el Isten előtt bűnös voltunkat. Nem dicsekvés tehát, nem összehasonlítás másokkal, hanem Istenhez igazítjuk lelkünket. Elsősorban Jézus a példa, az Istenember, amikor bűnbánatot tartunk, és mindig érezzük, hogy az ő tisztaságát a legnagyobb erőfeszítésünk során sem tudjuk elérni. Éppen ezért mindig van hová fejlődni, mindig van hová növekedni. A kegyelem akkor segít, ha az ember bevallja Istennel szembeni gyarlóságát, esendőségét. Visszatérve a professzor úr Tarjányi Zoltán könyvéhez, azt mondja, hogy csak a helyes önértékelés jöhet a bűnbánatból, és csak a bűnbánatból fakadhat helyes önértékelés, ezért mondtak az ős keresztények bűnbánati imát. Tudták, hogy akármilyen magas életszentséget alakítottak is ki, még mindig tudnak hová fejlődni. Példának hozza hogy a házastársak közötti szeretet továbbra is növekedhet, a szülőkkel való kapcsolat tökéletesebb lehet, szeretetteljesebb lehet a munkatársakkal, a szomszédokkal, az emberekkel való kapcsolat is. Csak fölfelé nézéssel, csak a tökéletes emberhez, Jézushoz való viszonyításból jöhet, hangsúlyozza a Mise Kalausz könyvében Tarjányi professzor úr. Kedves rádióhallgatók, a továbbiakban a professzor úr, a tanár úr arról beszél, hogy hogyan alakult ki a bűnbánati imának a mai formája. Beszél arról, hogy volt olyan időszak, amikor a pap és a segédjei mondták el ezeket az imákat, a hívek nem. Úgy mondja, a Szentmise elején lévő bűnbánati imát a nyugati korszellem a pap segédletének magán imájává tette. Úgy gondolkodtak a 8.-10. században, hogy csak a fölszentelt, beavatott beszélhet a nép nevében Istenhez, ezért az oltár lépcsőjénél a pap, mint a híveket megszemélyesítő személy, mondja el a lépcsőimának nevezett közgyónást, a konfiteort. A mai szöveg eredete a 13. századra nyílik vissza, majd pedig a trienti zsinat tette kötelezővé. 5. Pius pápa révén 1570-től. A II. Vatikáni zsinat liturgikus reformja ebből a bűnbánati imából mindent megtartva, csak a szenteknek a felsorolását, a név szerinti felsorolását hagyta ki. Megjegyezendő, hogy talán egy kicsit sajnálkozhatunk ezen, de minden esetben ma egy kicsivel más formában, a lényegben megmaradva valljuk meg, hogy a egyház szentjeihez viszonyítva is vétkeztünk gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. A bűnbánati imát a pap zárja, mégpedig egy könyörgéssel: irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Mint egy feloldozás van benne, de ne felejtsük el, nem a gyónás föloldozásáé. Az időszakonkénti személyes és konkrét bűnvallomást, a megtérés szentségét, a szentgyónást sohasem mellőzi. Sokszor hallottam már, és különösen nyugatról érkező keresztény testvéreinknél, hogy hát mikor gyont, hát minden szentmise elején. Részben igaz, részben nem. Nem helyettesíti, mert ott idő van a bűnök felsorolására, megvallására, és a bűnbánatnak az egyéni kérésére is. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal a szentmiséről szóló elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentmiséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,